Tribün. A Hit Rádió sportmagazinja Takács Áronnal és Nyírő Erikkel.
Sziasztok! Üdvözlöm a Hit Rádió hallgatóit, a Tribün című sportmagazinunkat hallgathatjátok. Köszöntöm Nyírő Erik újságírót és új Verő Márkot, aki a Tribün háttér szerkesztője és a Eurosport volt munkatársa. Köszöntelek titeket!
Sziasztok!
Sziasztok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Az első témánk pedig a MMA lesz, a UFC bajnokság, ahol egy hatalmas rangadó volt. Conor McGregor csapott össze Khabib Nurmagomedovval. Hú, sikerült kimondanom.
Hát majdnem, mert ugye Khabib úgy ejti.
Ja, de, így van, de bocsánat, igazad van.
Hát mindenki Khabibnak mondja.
Persze.
Egy olyan mérkőzés volt, amiről a sajtó az most teli van. Szerintem erről a mérkőzésről még hetekig fognak beszélni. Nem is elsősorban mérkőzésről, hanem az utána lévő balhéről. A mérkőzés az nem volt túl hosszú.
Az utána lévőről, meg az előtte lévőről is.
A mérkőzésen az történt, hogy Khabib hamar levitte a földre McGregort, mert tudni kell, hogy Khabib inkább a földön jó, McGregor pedig egy boxoló stílusú MMA.
Hát az, hogy most megint kötegednék, de az, hogy nem boxoló stílusú, az szerintem a Mayweather ellen kiderült.
Igen.
Jó, hát nem egy boxolóval kell összehasonlítani a McGregort.
De látványos volt, hogy négy menet alatt elintézte McGregort.
Nagyon Khabib. Simán. Kikapott a McGregor a Khabibtól. És utána, ami történt itt a mérkőzésen, hogy a Khabib fogta, és kiment a szurkolók közé bunyózni, a Khabib csapata pedig már kimerült McGregornak, ő ment neki, és hát egy olyan balhé keveredett ki ebből, ami még a UFC-be se méltó.
Hát, hogy mi mélt a UFC-be, meg mi nem, abba szerintem nem menjünk bele. De hogy ugye azt tudni kell, hogy ez volt a 229. kiírás, nagyon promózták, hiszen ennek már története van. Az egész ott kezdődött, amikor McGregor egy meccs után megtámadta a Khabib buszát, székkel megdobálta, verekedés, kukákkal is. Bírósági ügy lett belőle.
Valaki majdnem megvakult, ha jól tudom.
Volt itt minden.
Ja, volt itt minden. És akkor ezután végül is sikerült leszervezni az összecsapás McGregor és a Khabib között, ami ugye fénypontja volt ennek az estének, és szokatlanul hamar vége is lett, meg szokatlanul egy oldali is volt. A McGregornak az arcán lehetett is látni, amikor bemegy, hogy ugye ő most ért vissza, nagyon hosszú kihagyás után egyből egy címmeccset játszott a Nurmagomedovval, és hát nem sikerült neki, a negyedik menetben fel kellett adni a meccset, és hát addig is ötlettelenül játszott, vagy hát játszott, boxolt, harcolt, meg ugye ebbe jó a Khabib, hogy birkózik, meg mindenkit bekulcsol, meg nem tudom, ezzel a McGregor se tudott mit csinálni, sokáig küzdött ellenel, aztán volt egy ilyen nyakfogása a Khabibnak, és ott fel is adta.
Hát itt nem is a mérkőzésről beszéltek sokat, hanem az, hogy van egy ilyen sportág, ami kicsit cirkusz, elég durva sportág, és itt is olyan események történtek, ami nem tévébe való, amit azt mondom, hogy odaültetett
hát
ezt egy
gyereket. Mondja, szerintem a UFC szervezői, azok pont azt mondják, hogy na végre, most balhé van, mindenhol lehozták a videót, hogy hogy ugrik ki a kerítésen kívül a Khabib, hogy kezdenek el bunyózni, a McGregort hogy ütik, akkor balhé volt, nem adták hát a díjat, mert hogy félt, bemondta a bíró, hogy félt, hogy akkor bedobálnak a nézőtérről. Látszik, hogy az amerikai közönség egyébként is a McGregor mellett volt, meg úgy összességében általában a közvélemény is.
Igen, az történt, ami a UFC történetében soha, hogy úgy volt eredményhirdetés, hogy a két harcos, a két játékos nem volt ott, hanem be kellett vinni őket a öltözőbe, mert akkora volt a feszültség.
Igen, ami tök megszokott lenne egy pankráción, de ugye ez UFC, úgyhogy ezt én mondom, ez feltehetőleg ez valóban így zajlik le.
Tehát ez nem megrendezett. Ez nem megrendezett, vagyis ez a hivatalos álláspont.
Nem megrendezett, de nyilván olyan karaktereket keresnek, akik ezt a műsort így fel tudják dobni. Tehát ilyen extravagáns karakter, mint a McGregor, aki hajléktalan volt, aztán valahogy föltornázta magát, meg ez a csecsen srác, a Khabib, aki csak kötekedni tud, tehát megvannak a karaktereinek a...
Meg nagyon jó sztorikat lehet belőle csinálni, hogy a Putyin most is
megdicsérte
a Nurmagomedovat, hogy milyen ügyesen helytált, hogy megvédte a becsületét, a nemzetének a becsületét megvédte.
Igen, meg McGregor úgy nevezte a Habibnak a csapatát, hogy csecsen terroristák, meg a Habibnak az anyukájába is belekötött, fogalmazunk így, és Putyin azt mondta, hogy megvédte a családját, megvédte a nemzetét, és ez az igazi férfi, és ezt ő továbbra is támogatja. Meg tényleg, amit mondtál, Márk, hogy tényleg olyan karaktereket keresnek, akik úgymond a média tud rajta csámcsogni, a Habibról is volt videó gyerekkorában, meg a kismedvével bunyózott, úgy gyakorolt, McGregorról is sorra mondják a videókat, de az a véleményem, hogy ez közelebb áll a római kori gladiátori küzdelemhez, mint a sporthoz.
Hát cirkusz a javából.
Cirkusz.
Most meg volt a cirkusz.
Most meg volt. Már a pályán nem. Nekem ez az egy ellenvetése, hát amellett, hogy borzasztóan véres, meg brutális sport, de hogy ami előttük volt a felvezető meccsen, most nevezzük így, a Tony Ferguson játszott az Anthony Pettis-szel, az egy tök látványos meccs volt, ütötték egymást teljes erőből, öblött a vér, felszakadtak a szemöldökök. Azért kellett abba hagyni, mert a Pettisnek eltört a bunyóban a keze. Szóval, hogy ez tényleg egy ennyire durva sport, és ehhez képest a KBB-k ezt nem hozták. Nem tudom, hogy lesz olyan sport, amivel ezeket a birkózós elemeket végre száműzik, mert akkor még ez az MMA, ami egyébként, ami minden belefér, az is egyáltalán talán látványosabb lenne. De hát ez ilyen a közvélemény, hogy sose szerette az ilyen birkózós harcosokat. Igen. Hát, mert technikásak, minden, hát most is lehetett. Hát az első menet az arról szólt, hogy a Habib az így elkapta a térdét, és 2 perc alatt ilyen különböző fogásokkal feljutott már a válláig a McGregornak. És akkor ott már para volt. És tényleg elég volt egy hiba, mert ezen bukott el a negyedik menetbe, és hogy valahogy úgy fordult a McGregor, hogy el tudta kapni a nyakát, és akkor ott végés volt.
Abszolút, de nekem itt lenne egy kicsit más típusú kérdésem hozzád, Márk, hogy a sportot mindig azt szoktuk mondani, hogy a sport értékre nevel, csomó mindenre megtanít, akár a élsportoló leszel, nem leszel élsportoló, igenis jó dolog sportolni, mert sok mindenre megtanít, amit majd tudsz kamatoztatni. Most neked vannak gyerekeid, és hogyha az a kérdés, hogyha az egyik gyermeked úgy gondolja, hogy MMA-zni akar, akkor te mi szólnál hozzá, mert hogy várjál, sport, megtanít értékeket, de hát ez az MMA, ez nem olyan tipikus sport, ami megtanítana a dolgokat. Hogyan állnál hozzá?
Ilyen lányokról van szó.
Azt nem tudtam.
Egyébként van női UFC, azt totálisan elítélem, az egy barbár műsor, amit ott rendeznek. Azt is egyébként, de ezek az embereknek a UFC az egy kitörési lehetőség. Tehát egy olyan lehetőség, mint elmondtam korábban, hogy a hajléktalan volt a McGregor, ez egy olyan lehetőség volt, ami feledzette magát, kigyúrta magát, nem kell hozzá ész, erőnlét kell. Tehát ez egy olyan sport, amivel ki lehet törni. Tehát nem egy olyan sport, mint a lovaglás, vagy az úszás, ami hosszú évek gyakorlása, tanulása után alakul ki, hanem ezt alázattal és kitartással lehet feljutni itt a csúcsra, és ez egy kitörési pont lehet bárkinek, ezért olyan népszerű.
Hát igen, mindenképpen látványos sport, csak ami érdekes, hogy a UFC-nek van utánpótlás bajnoksága, ilyen egész kisgyerekek is játszák ezt a sportot,
ami szerintem komoly probléma. Már a mindenki, vagy nagyon sokan rákapnak.
Sik lett, igen, tehát sikes lett.
Igen, hogy akkor verekszünk, fú, de komoly, de kemény vagyok, szétütöm a másikat. Hát ez eddig is megvolt, hát mindenki hallott ilyen sztorikat, hogy azért jártak szórakozó helyre, hogy verekedjenek. Tehát most az, hogy akkor azt mondom rá, hogy ez MMA.
Persze.
És ugyanúgy az a lényeg, hogy én is megverek valakit, meg engem is megver valakit.
Tegyük fel úgy,
és akkor kiderül, hogy ki a keményebb.
Ja, a szabályok
szerint. És a McGregort meg ezért szeretik, mert ő kemény mindig.
Hát ő nagyon jó pózol.
Igen.
Azt a réteget, azt nagyon jól képviseli.
Igen, az egész réteget nagyon jó.
Hát ennek az ikonja. Most térjünk át.
Hát valóban szerethető, tehát most én is inkább a McGregornak szorítottam, mert látványosabban játszik.
Annyi talán, hogy azért
játszik,
ilyen látványosan a McGregor ennyire könnyen, mert mintha bent ragadt volna ebbe a show businessbe szerintem. Tehát a Mayweatherrel felépítettek egy showt, és mint hogyha ebben ragadt volna benne. És a KB.
Kicsit, igen.
A KB, az meg tényleg... Nem ebben
igen,
volt
a McGregor, mint hogyha már... Mint hogyha már az lenne a McGregor, hogy most már van mit veszítenie. Tehát ő látszik, hogy már pénzben már ott van, inkább most már valahogy a brandet akarja építgetni.
Ja, márkát, amiből később is megél. Mert tényleg a Mayweather-re volt egy mesd, az
abszolút szómisor
buli volt. Itt pedig azért tényleg egy élet-halál harc megy a VB címért, és úgy tűnik sokkal élesebb volt a Habib.
Hát ez, hogy élet-halál harc, az mi sem bizonyítja jobban, mint hogy csütörtökön kijött a Habibnak egy nyílt levele, amit a UFC-nek címzett, hogy teljesen ilyeneket ír benne, hogy miért nem rúgtak ki senkit, amikor az ő buszokat támadták meg, akkor az emberek megsérültek, amikor meg is ölhettek volna valakit, nem szólalt el senki, amikor az ő nemzetét, a családját, meg a vallását sértegették, és azt is pedzegeti, hogyha a Zubaira meccsét azt törlik, és vége lesz, akkor ő is kiszáll az egész UFC-ből, mert hogy neki nem a pénz számít, hanem az, hogy ő megvédje a becsületét, meg hogy testvérek, oroszok, csecsenek.
Hát igen, mert a szövetség el akarja tiltani Habibot, McGregort már eltiltotta egy hónapra, de nem a cselekedetei miatt, hanem úgy megverték, hogy egy hónapig nem lesz olyan fizikális állapotban, hogy miért hát játszani tudjon. De a Habibot pedig mindenképp...
Elmentették a munkavállalásról.
Igen, beteg szabadság. Most pedig elmegyünk egy rövid zenei szünetre, hamarosan folytatjuk.
Egy zicsert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
Sziasztok! Újra üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Tribün című sportmagazint hallgathatjátok. Én Takács Áron vagyok, és Erikkel és Márkkal beszélgetünk. Eddig az MMA volt a téma, most pedig az európai futball lesz, és az edző keringőbe fogunk belecsapni. Az első hírunk pedig, hogy Leonardo Jardin, a Monaco vezető edzőjét menesztették. Az elmúlt 4 évben a Monaco váratlanul nagy sikereket tudott elérni. Bajnoki címhez is jutottak, rendre úgymond szétkapták a csapatot, eladták a legjobb játékosaikat, és mindig tudták pótolni új játékosokkal. De most az idei szezont nem sikerült jól kezdeniük, 18. helyen állnak. Szerintetek érett ez az edzőváltás, vagy pedig annak az edzőnek, aki ilyen magasra feljutatta a csapatot, még kellett volna továbbra is bizalma szavazni?
Igazából most tartunk ott a szezonban, hogy elkezdődnek az edzőkérdések. Amelyik most már játszott mindegyik csapat annyit, és ez nem csak a francia ligára érvényes, ez az angolra, a spanyolra, az olaszra is érvényes. Most már játszottak annyi meccset a csapatok, hogy le lehet vonni egy mérleget, és lehet azt mondani, hogy ez most kevés, valószínűleg kifáradt, és azt mondják a Jardinnek, hogy köszönjük szépen, de szerintünk ez a csapat többre képes.
Eddig jól tudta Monaco az eladott játékosai pótolni, és mintha a mostani vett játékosok nem lennének olyan színvonalon, hogy ott tudjanak lenni az élbolyba.
Hát simán át tudom képzelni, hogy két oldalú volt ez a lemondás. Most ezt így kommunikálják, hogy kirúgták az edzőt, de lehet, hogy az edzőnek is már teli volt a hócipője azzal, hogy mindenkit eladnak a keze alól, mindig minden évben egy új csapatot újra felépíteni, mindenkinek újra betanítani taktikát. Egy nagyon szép focit játszott a Monaco. Ugye, ahogy mondtad, a PSG-től elvették egy tavaly előtt a bajnoki címet. Olyan játékosokat nevelt ki, mint az Mbappé, vagy a Mendy, vagy a Bernardo Silva, aki a City-ben játszik, tehát elég jó csapatokat rakott össze, egészen eljutott a BL elődöntőig is, tehát szerintem ez egy kétoldalú dolog volt. Lehet, hogy a Jardim akar följebb lépni, lehet, hogy már így megunta ezt a folyamatos csapatépítést, szétvásárlást, úgy érzi, úgy gondolja magáról, hogy ő többre képes, és lehet, hogy Monaco-nál is úgy vannak, hogy találnak egy ugyanolyan, egy hasonló kaliberű edzőt, aki ezt a szintet tudja képviselni, hogy játékosokat nevelnek ki, adnak el, van erre kiváló példa Sevilla vagy a Porto, lehet, hogy ezen a szinten megállnak, nem tudnak följebb lépni, nincs olyan struktúrájuk, nincs olyan szurkolói hátterük, tehát szerintem lehet, hogy ez volt az ok arra, hogy elküldjék.
Hát minden esetre a Thierry Henrynak a neve az már felismerült, mint lehetséges pótlás. Ugye meglepő módon a belga válogatottat erősítette az idei VB-n másodedzőként. Ott volt a csapat mellett, és szurkolt a franciák ellen.
Hát nem is sikerült nyerni
az előtt.
Igen. Hát igen, ő a legnagyobb potenciális jelölt az Henry, de ő is most építi a karrierjét.
Igen, ez edzőként. Egy kiváló ugródeszka
hát
lehet
neki. Hát ez egy hatalmas ugrás.
Igen, hát egy, talán lehet, hogy túl nagy ugrás is. Most megnézzük, ezek a játékosok, akik most vonultak vissza az elmúlt pár évben.
Jó, de azért az vedd bele, hogy az Henry az most egy francia csapathoz menne. Szóval azért ott neki óriási tekintélye.
Ekkorában ott is focizott, ott fedezték fel, igen, tehát kb. Hazatérne úgymond egy kicsit, ilyen csúnyán szólva, de...
Hát gyümölcsöző kapcsolat lehet, meg médiában is eléggé felkapott lehet ez a történet, hogy Henry hazatér.
Hát ez biztos, hogy óriási média
figyelmet kapna. És edzőként megmentheti az AS Monacót.
Igen, most itt el tudna válni, hogy tényleg egy jó edzőe tud lenni az Henry, vagy nem. Tehát ez egy kicsit így kockázatos is neki ezt bevállalni szerintem, de viszont megvan minden forrás hozzá. Vannak jó tehetségek, még mindig a Monakóban vannak jó játékosok, mint a Falcao például. Tehát lehet újra egy ilyen Dávid Góliát harca francia bajnokságban, hogyha Henry összekapja a csapatot.
Hát megnézzük a Steven Gerrard esetét is, ő is most, mint hatalmas ikon visszavonult a Liverpool, hát nem a Liverpoolból, hanem a amerikai La Galaxy csapatból, de ő a Liverpool nagy ikonja volt, és a Liverpoolnál voltak olyan hangok, hogy akarták őt vezető edzőnek is, meg ott kezdte utánpótlás, és most a Rangersbe ment el, és oda vitt sok Liverpool fiatalt, ő is nagyon okosan építi föl azt, hogy folyamatosan megy a ugró deszkákkal, vagy Frank Lampardot is láthatjuk, hogy a Derby County-nál kezdett el most edzősködni, és ott ő is sikeres, hogy fontos, hogy egy fiatal játékos, aki van benne edzői potenciál, szép lassan menjen végig a ranglétrán.
Hát igen, láttunk erre példákat a Milánnál, például bedobták a mély vízbe Seedorfot, vagy Inzaghit, mindegyik egyből megbukott. Én most próbálja újra felépíteni magát Inzaghi, most először a Serie B-be volt, aztán Venecijának az edzője, most pedig a Bolognának az edzője, és amúgy a Nagy Ádámnak volt egy interjú, nagyon megvan vele elégedve, mondja, hogy tök játékos, centrikus edző, tök jó, lehet vele dolgozni. Most a Gattuso is volt egy rossz pályája, elment, volt edző, azt hiszem...
Sionba.
Igen, Sionba, Svájcba, de ott is megbukott, aztán elment a Milán utánpótlásához, és ott elég jó eredményeket ért el, és volt egy kis válság, és most ő az edzője a csapatnak, és tök jól megragadtott, mert a játékosokkal megtalálta a közös hangot. Tehát...
Igen, szerintem ez a kulcs, hogy meg ezért is lesz ez egyre gyakoribb, hogy korábbi sikeres sportolók egyből edzőnek állnak, és egyből első osztályi csapatokat edzenek, mert az Zidánnál is talán ez volt a legnagyobb kulcs, hogy van tekintély a játékosok előtt, tud hitelesen arról beszélni, hogy milyen egy bajnokok ligája döntő játszani, milyen mentalitás kell hozzá, felnéznek rá a játékosok, a taktikát meg azt egy másodedzés meg tudja mondani. Inkább mindenhol ezen múlik, hát nekem ez egy vesszőparipám, hogy az Ancelottit meg lehetett buktatni egy Münchennél, de pont ez, hogy egy Zidánt azt nem buktatnak meg olyan könnyen a játékosok. Jobb a kapcsolat vele, nagyobb a tekintélye, elhiszik neki, hogyha mond valamit. Szóval ez, hogyha még lesznek ilyen kiváló játékosok, akik edzőnek is alkalmasak, mint a Gerrard, a Lampard, a Gattuso, aki ugyanúgy egy óriási küzdő, és ez a versenyszellem simán át tud ragadni a játékosaira, akkor ez tovább fog folytatódni.
Abszolút ez a legnagyobb erősségük ezeknek a játékosokból edzővé váló embereknek az, hogy ők mentálisan tudnak plusz hozni a csapatnak, meg példaérték lehet, meg tényleg hitelesek ők a játékosok Igen. szemébe, és Zidánnak is ez volt a legnagyobb kulcsa, ahogy mondod, de...
Ki lesz a következő? Nagy, aki még most játékos, de edző lesz.
Hát most John Terry most lett a napokban a másodedző az Aston Villánál, de én szerintem ő nem lesz nagy edző.
Szerintem Pirlo tud még egy olyan lenni, hogy volt egy érzéke a focihoz, egy finom érzéke, tehát játékosokkal és csapattársakkal is mindig megvolt a jó összhang, nem volt egy forró fejű ember, tehát higgadt döntéseket tudott hozni a pályán is, meg tényleg élmény volt nézni a játékát. Szerintem ő egy olyan ember, egy olyan edző tud lenni, aki még sokra viheti.
Hú, én a Csabi Alonsóra leszek kíváncsi.
Rá én is, de nagyon kérdés, hogy sok olyan játékos van, aki játékosként nagyon jó volt, de edzőként pedig
meg
nem. Meg a Balotelli. Lász Maradona.
Balotelli mekkora edző lesz.
Mindenki. Valami showműsorba fog szerepelni, vagy nem tudom.
Hát, vagy lecsúszik is ilyen valóságsókba.
Hát valami ilyesmire gondoltam én is. Bár például, amit mondtál, hogy nagyon fontos, hogy hogyan tud egy játékos hatni a csapatra. Most sok helyen olvastam azt, hogy persze nagyon fontos a szakma, meg hogy szakma ki lehet találni újat, de nagyon nagy új rendszereket már nem találsz ki. És a két jó edző között sokszor az a döntő, hogy pszichológiailag mennyire tudja felépíteni a csapatot, egyénileg mennyire tudhatni a játékosokra, mert csapatként nagyon sok a mentális kérdés itt, és egy Jürgen Klopp, egy Guardiola szerintem ezért annyira sikeres edző, mert annyira jól ért a játékosok nyelvét.
Hát és ez az a kérdés most a Lopeteguinál is a Real Madridnál, hogy egy Lopeteguit azt tisztelnek-e majd annyira a Real Madrid 4 BL-t nyert játékosai, hogy összezárnak mögötte, és egy ilyen botrányos sorozat után még hajlandóak lesznek a kezei alatt játszani.
Lehet, hogy most Madridban egy ilyen átmeneti időszak van, tudják, hogy nem lehet mindig BL-t nyerni, 3-at megnyertek Csinorba, hát szerintem páratlan. Most egy átmeneti időszakban vannak, elment Ronaldo, tehát most talán egy új arcot kell találni a Madridnak.
Hát az ugye most kiderült, hogy ez a BL, a Perez szerint. Ugye napokban volt a hír, hogy kiderült, hogy miért ment el az Zidán a csapattól, és ezt nevezték meg főoknak, hogy a Perez jobban ragaszkodott a Bélhez, mint a Cristiano Ronaldohoz, amivel meg az Zidane nem értett egyet, mert ő legszívesebben adta volna a Bélt, és vett volna belőle egy Hazardot, vagy egy Salát, vagy valakit.
Hát szerintem ez a
Ránat. Hát nyilván csak pletyka.
Persze, de nagy hiba szerintem az, hogy elengedték az Zidane. Talán
hát de nem engedték el az Zidane-t, ő ment el.
Ő ment el, de ha most akarják, meg tudták volna tartani, hogy jó, akkor Zidane, amit szeretné, legyen úgy. Meg szerintem ez nagyobb hiba, mint hogy szerintem a Ronaldo-t elengedték.
Igen, szerintem az a Zidane-nak a zsenialitás, hogy érezte, hogy ebbe a csapatban ennyi van. Tehát lehet, hogy úgy érezte, hogy mint a pályafutásán is 2006-ban, VB döntőn, meg kijelentett előre, hogy ő visszavonul, igen. Most attól függetlenül, hogy játszik, kiállítják, nem állítják ki, ő eldöntött, igen. Csúcson akarja abba, hogy négy volt ezzel is, most eljutatta a kedvenc csapatát, a Madridot a csúcsra, most visszavonul, tehát ez így volt.
És azóta ez, ugye nem telt el még fél év, de már szóba hozták azóta a Juventus-szal, a Manchester United-del.
Sok csapattal, de ez jó kérdés, mert tényleg vannak azok az emberek, akik pont jókor vonulnak vissza, hogy jól játszanak nagyon, de valószínűleg már nem lenne bennük sok, de ott van a
hát például a Ronaldo is, szerintem ebben zseniális most, hogy még jó ütemben váltott, és még most is bivajerős a Juventusban, meccsembere díjakat nyert, hasznosan, nagyon jól, kiemelkedően játszik még most is egy olasz ligába. És azért ez még 2-vel ezelőtti szezonban, amikor már látszott, hogy sokat veszített a gyorsaságából, már nem olyan robbanékony, de a gólokat még lőtte már, akkor szerintem benne ez felmerült, hogy hova lehet tovább lépni, és neki ez szerint egy óriási dolog, hogy nem a francia bajnokságba kellett menni levezetnie, nem a Katariba, nem valahova Arábiában, hanem mehetett
hát a még egy top bajnokságban, a szériába tudott menni. Meg
hát most jelenleg az top 3-os megint a szériá.
Igen, abszolút. Meg szerintem Ronaldónak lesz egy egyre jobban pozícióváltása, hogy a szélsőként be fog menni egyre inkább egy befejező csatári pozícióba. Szerintem ott még a éveket leúszott.
De
még
hát meglátjuk, mert ugye ezt a Reálna is próbálták párszor, az ilyen ügyetlenebb edzők, hogy akkor játszassuk a Ronaldo csatárnak, nem annyira működött sose. Talán lehet, hogy most már megérett hozzá, vagy nem tudom, de...
Hát nem, pont ez is jó neki, hogy egy kicsit az olasz bajnokság lassúbb, taktikusabb, tehát ott nem kell annyit beleadni a minden meccsen, kicsit így az erőnlétét is tudja óvni, Szerintem is ez egy jó döntés volt a részéről. Kicsit egy ilyen nyugodtabb vidékre ment, mint a spanyol. Voltak arról szó, hogy a Manchesterbe megy, de szerintem tudatos volt, hogy hogy Olaszországba ment.
Hát egy új kihívás is volt ez neki. De kicsit a Lopetegúira visszatérve mondtad, hogy vajon össze tudnak-e zárni mellette, mögötte a játékosok. A Lopetegui a spanyol szövetségi kapitány volt, és talán 2 vagy 3 évig irányította a csapatot, és ott nagyon sok reáljátékos van a spanyol csapatba, és Lopetegui-t nagyon szerették a spanyol játékosok. Rajongtak érte, meg ki is álltak érte a edzőváltás miatt szerintem.
Igen, de volt már ott korábban ilyen, hogy a spanyol játékosok bírnak egy edzőt, de valahogy ezek a mindig is jellemző klikkesedés a Real Madrid öltözőjére az Zidánnál fordult át, aki meg egyértelműen francia volt, a Benzemát megtartotta pedig. Már mindenki szerint rég el kellett volna küldeni. A Varánból kezdővédőt faragott, meg most már VB győztes védőt is, és ő megtalálta az egyensúlyt. Eddig nem jött össze ez a spanyol edzőknek, hogy akkor a Real Madridból most spanyol csapatot csinálunk, azt mindenki belebukott.
Meg beszéltünk arról, hogy egy edzőnek nagyon fontos, hogy a...
Egy időben még a zászlót is kirakták a mezre, igen. Hogy spanyol csapat.
Igen.
Nem is nyertek semmi.
4 volt Liverpool, nem?
De szép. De egy átérve Németországra, Nikó Kovácsról, mert beszéltünk arról, hogy mennyire sok a számít
az. Azért Nikó Kovács, mert ugye a München is bukott hétvégén, a Real is bukott hétvégén, a Barca és a Real az elmúlt 4 meccsből nem tudott nyerni, ami még nem volt a történelem során.
Történelmi pillanatok.
Hát igen.
De arra akarok kiukadni, hogy beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy egy edző pszichológiailag fel tudjon készíteni egy csapatot. Ebben a Nikó Kovács erős nagyon, hogy mentálisan felrázzon egy csapatot. Egy Frankfurttal elvert egy Bayern Münchent a Német Kupa döntőbe tavaly. De idén talán az látszik, hogy nála pont a szakmaiság hiányzik, hogy nem tudja úgy összerakni azt a nagyon erős Bayernt, hogy nyerjenek. Ma ott is zsinórban nem tudom hány meccse nem nyernek.
Szerintem pont ez nem is a szakmaiság feltétlenül, mert szerintem ezen a szinten elég jó.
Nehéz elképzelni, hogy szakmailag ennyire képzetlen valaki.
Nem arra gondolom,
a visszhangokat, hogy a Hámez az teljesen fúrja az öltözőben a Kovácsot, mondja, hogy ez nem egy Frankfurt, ez egy München,
arra gondolok, hogy még nem érett egy Bayern Münchenre, mint taktikailag, mint strukturálisan, mint ő edző. És lehet, hogy még arra, hát, mint szakmai kell fejlődnie.
Hát nálam ez inkább pszichológiai faktor.
Lehet, hogy még abban se érett, Nikó Kovács, hogy Bayern München.
Hát ez más világ itt, ezekkel a most már beleüregedett sztárokkal kell mit kezdeni, Robben, Ribéry.
Hát ebbe Ancelotti is belebukott.
Ebbe Ancelotti is.
Igen, ez nem könnyű terep. Talán a Guardiola tudta annyira összefogni, igen. De ő is elküldte az olyan játékosokat, akik nem voltak neki szimpatikusak. Schweinsteigert elküldte egy
inkább itt ez lesz a nagy kérdés szerintem a Münchennél, hogy mikor kezdődik az új időszámítás, mikor kezdik el az új csapatot. Most már úgy építeni, hogy akkor fokozatosan, de viszonylag gyorsan kisöprik.
Hát ott is kell fiatalítani, mert most már az a sikeres generáció kezd kikopni, kiöregedni. A Hoffenheimnél meg kezd nagyon beérni ez a Hoffenheim, már 3 éve ott vannak a top 3-ban, úgymond egy egészen közép csapat jött föl, és az az érdekes, hogy egy olyan edző van ott, aki mindössze 29 éves, 27 évesen került oda, és most már a Bajnokok Ligájában vannak ott, és ő soha nem volt profi játékos. És ez is jó látni, hogy van ott egy olyan edző, aki soha nem volt profi játékos, szemtelenül fiatal, de tényleg edző anyag, és képes egy kis csapatból nagy csapatot csinálni, ez abszolút példaértékű, meg egyéni.
Hát igen, tehát nem kell ilyen egyéniségekkel foglalkozni, ez egy kis csapat, ahogy mondod. Tehát nincsenek olyan típusú játékosok, mint Lewandowski vagy Ribéry, tehát itt olyan játékosok vannak, akik beállnak mögé, mert muszáj.
Ja. Most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, hamarosan folytatjuk.
Egy zicsert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
Sziasztok! Ismételten köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, a Hetek újságírója, az Inter Akadémia edzője, és most a Tribün című sportmagazint hallgathatjátok. Itt van velem Nyírő Erik újságíró, és Nyírő Márk, a Tribün háttérszerkesztője, és a Eurosport volt munkatársa. Eddig beszéltünk az MMA-ról, és az európai foci edző keringőjére, és most az a rész következik az adásunkban, amikor hozunk mindannyian nektek.
A legizgalmasabb rész. A hét sportmomentuma és a következő hét eseménye, vagy a hétvégé, attól függően.
Így van, a hét sportmomentuma és a hét sporteseménye kezdődik, és most, mint vendégként, meg első adásodként, Márk, tiéd a megtiszteltetés az első momentumhoz.
Én visszakanyarodnék egy kicsit az előző blokkhoz, amikor a fociról beszéltünk. Az én momentumom, ami volt a héten, az szerintem elég történelmi. Az olasz rekordbajnok Juventus zsinórban 10 meccset nyert meg, ez páratlan. Lehet, hogy köze van ennek ahhoz is, hogy Ronaldo idejött a Juvéhoz, lehet, hogy egy folyamatos építkezésnek az eredménye. Elég bizakodó a Torinóba.
Vagy annak az eredménye, hogy jött az összes többi olasz nagy csapat már megbukott a saját kardjába.
Most kezdenek felállni egy kicsit,
hát most talán
nehéz, nem nehéz úgy megbukni, hogy a Juventus zsinórban hét bajnoki címet nyer.
Igen, hogy eladták a csapatokat kínaiaknak. De mindegy, hát ez egy másik történet.
Megelőző.
Ez minden esetre szép teljesítmény Juventusszal, ez
megelőző.
Biztos, nem kisebbíti.
Abszolút. Főleg,
ők már úgy vannak fel, hogy elég volt a bajnoki címekből, most nagy
bajnoki
ligáját szeretnének nyerni.
Hát
az elmúlt 4 évben volt 2 döntőjük, tudjuk milyen eredményekkel, most tényleg meg szeretnék nyerni, úgy érzik, hogy már megvan az utolsó alkotó elem Ronaldo személyében, lehet, hogy tényleg lesz most valami.
Meg előző héten beszéltünk arról, hogy távozott ott a sportigazgató, ami lehet, hogy hoz változást, de nem valószínű, mert erős a Juventus kerete. Erik, te mit hoztál nekünk sportmomentumként?
Én a hét sportmomentumaként Drew Brees, a New Orleans Saints irányítójának történelmi rekorddöntését hoztam, hiszen 71.940 passzolt yard fölé jutott a hétfői esti meccsen Drew Brees, amivel megdöntötte Peyton Manning korábbi csúcsát. Tehát
sőt,
az alapszak...
két embert is megelőzött, nem?
Hát egyszerre, de hát
most... a másodikat, egy meccsen belül kettőt kielőzött, nem semmi.
Így van, így van. Szép teljesítmény, mindenképpen ez az alapszakaszban passzolt yardok számítanak ide bele, és ugye még messze van a karrierje végétől a Drew Brees.
Mennyi idős most?
39 éves. De ha volt epic momentum itt a
hétvégén. Hát azt hiszed, hogy a Tom Brady az 41 évesen játszik, most még 2 évet el tud izélni. Szóval ennél már csak több lesz, én azt mondom.
Két éve remélem, amit Drew Breesnek, de ha volt epic momentum, volt gyönyörű momentum a hétvége során, az a Drew Breesnek a rekorddöntése. Meg ezt azért nagyon meglovagolta az ESPN, az amerikai adás, amit lehetett, azt kihájpolták ebből a történetből, de tényleg gyönyörű volt.
Hát de tényleg
volt.
A Drew Brees az úgy, szóval egy tényleg egy igazi amerikai role modellként viselkedett most is. A csapatát dicsérte, mindenkinek megköszönte egyesével, óriási ünneplés volt egyébként a pályán, a bírók adták át a laminált certifikátet, hogy mostantól ő a rekordtartó, megállt a meccs, 5 percre mindenki ünnepelt, az ellenfél játékosai is. Meg hát meg is gyerték a meccset, úgyhogy az edző is örülhetett.
Mondjuk a kicsit olyan volt, mint hogyha a Washington el sem ment volna a meccsre, hanem végig ünnepelték volna a Drew Brees
statisztáltak hozzát.
Nem szabad elrontani.
Pontosan.
De gyönyörű volt, meg ahogy utána oda ment a gyerekeihez, megölelte őket, tényleg egy amerikaiak nagyon tudják csinálni a showt, mert Breeze meg is érdemelte ezt, ő a pályán, és a pályán kívül is abszolút példakép, meg neki érdekes, hogy neki nagyon számítanak ezek a rekordok. Nem minden ilyen játékos követi, hogy hú, most én tartom ebbe a rekordot, tudjuk azt, hogy Breeze-t érdeklik ezek.
Hát figyelj, hogyha te is ott lennél az élmezőimben, akkor te is azért topnál még párat, hogy oda juss a csúcsra, nem?
Biztos posztolnám Instán, igen, én vagyok a legtöbb passzolt yardos irányító.
Hát meg érdekesség egyébként, hogy a Peyton Manning a tőle megszokott humorral fűszerezve, ő is megemlékezett a rekordöntésről, és egy exkluzív videóval készült, ahol ahol mondta, hogy ez az elmúlt 1000 nap, ameddig tartotta ezt a rekordot, az volt élete legszebb 1000 napja, és hogy köszöni, és hogy akkor most átadja a stafétát, illetve ő megmondta azt is, hogy valószínűleg a touchdown passzokban is meg fogja előzni őt a Drew Brees, ezért most már előre gratulál ahhoz is.
Hát hatalmas volt a videó. Peyton Manning betűrt kockás ingel,
visszavonult
úriember Sangorta, vágta a paradicsomot a konyhába, és így mondta szomorúan, hogy ez volt életem legszebb 1000 napja, és most tönkretetted az életemet, nincsen új célja. Rendkívül jó humorral gratulált a egyik régi volt vetélytársának. Abszolút a hét videóját azt Peyton Manningnek adjuk.
Igen, nagyon, nagyon szép volt. Hát azért még a touchdown passzokban el van maradva, 539-el áll most a Peyton Manning, és 498 van a Drew Breesnek.
Még 100-at kéne dobálnia, nem?
Hát annyit nem, 40-42-vel már megelőzi.
Jó, akkor
nem. Hát ez egy jó szezon. Az egy jó szezon. Azt egy jó szezon alatt be is lehet hozni. De hát ők régóta jóban vannak, meg ez az amerikai sportokra.
Ha már az irányítókról beszélünk, a hétvégén felveteszek egy kiváló irányítót New Yorkban, de nem egy Manninget, hanem Odell Beckham dobott egy zseniálisat. Még ezt is hozzávetnénk a Momentumhoz, nem Erik?
Hát bőven így trükkös játékot hívott a New York Giants, és Odell Beckham a sztár elkapójuk, nem csak sztár elkapójuk, hanem sztár Gázsival is jutalmazott elkapójuk, az átvette az Eli Manning szerepét, és dobott egy 50 yardos touchdown.
57-es.
Bocsánat,
az a 7 yard.
De nem is akárkinek, a futónak, a Barkley-nak.
De igen, most az az érdekes. Olyan,
egyébként. Szóval nagyon szép volt, egyből mondták is a szurkolók, hogy akkor itt az ideje, hogy az Eli Manninget lecseréljük az Odell Beckhamre. A fizetése is ott van, mint egy irányítónak.
Majdnem. De ami még érdekes, hogy pont a meccs előtt megkérdezték az Odell Beckhamet, hogy szerinted Eli Manning a probléma, hogy nem jó a Giants? És arra azt mondta, hát lehet, hogy Manningnek most már vissza kéne vonulni, és jó lenne egy új irányító. Egy, azért nem mondhat ilyet a sztár elkapó a csapat irányítójáról. Kettő, erre utána Odell Beckham dob egy hatalmas TD-paszt. Ez így mindenképpen érdekes párosítás lett így a mérkőzésből.
Hát vagy lehet, hogy már tudta, hogy fogják hívni ezt a játékot, és már elkezdte saját magát promózni.
Odell Beckhamről tudjuk, hogy szereti magát promózni.
Hát igen.
Na most pedig...
Áron, neked mi a hét sport momentum?
Így van, nekem is van, ne felejtsetek el.
Semmiképpen sem.
Én az ifjúsági olimpiát hoztam, ahol a magyar csapat válogatott tündökö, az oroszok után mi vagyunk a másodikok az érentáblázaton.
Nagyon szép teljesítmény. Így van.
Hát egy kis országként 8 aranyérmünk van, 1 ezüst.
Kis ország nagy szívvel.
Így van, 8 arany, 1 ezüst, 1 bronz. Ami pedig meglepetés, hogy nem csak a vívásban és az úszásban, amik úgymond a magyar sikersportok, nem csak ebben vagyunk eredmények, de persze ebbe is, mint például Milák Kristóf 200 és 400 gyorsan aranyat tudott szerezni, de például díjlovaglásban is tudtunk aranyat szerezni, meg 10 méteres légpuska vegyes párosban is tudtunk aranyérmet szerezni. Remélem, hogy ezek a fiatalok majd, amikor eljön az idő, az olimpián is tudnak majd ilyen nagyszerű eredményeket elérni. Az ifjúsági olimpia mindig arra jó, hogy reménykedjenek a szurkolók arra, hogy majd van egy új generáció, akik tovább vihetik a magyar nemzetet, vagyis a nemzeteket az olimpián.
Jó, ezt látni, hogy így megtérül a sportba fektett pénzmennyiség, úgymond, mert
sokat a forintok jó helyre kerülnek.
Ezzel szerintem most nem megyünk bele, mert nagyon hosszú téma lesz a sportba befektetett pénz, stadionépítés, utánpótlás kérdése. Szerintem ez egy másik adás.
De mindenképpen bizakodók lehetünk, hiszen tényleg...
De kommentbe írjátok meg, hogy mi a véleményetek erről a témáról, és akkor jövő héten beszélünk róla, ha csak szeretnétek.
Így van, bátran. Most állunk elébe.
Így van. Most pedig térjünk át a momentumokról, a jövő hét sporteseményeire, vagy pedig a hétvége sporteseményeire, amiket ajánlunk nektek. Erik, te milyen sporteseményt hoztál nekünk a mai napon?
Ez ugye sok a körömére véget ért a várakozás, és az NBA is elindítja a szezont. Kedden, október 16-án rajtól az alapszakasz, rögtön két nagyszerű összecsapással a Philadelphia 76ers játszik a Boston Celtics-szel, és az OKC, az Oklahoma Thunder, Oklahoma City Thunder játszik a Golden State Warriors-ra a címvédőkkel, mind a kettő egy igazi parázs összecsapás lesz. A 76ers és a Celtics is nagyon fiatal csapat, tele tehetségekkel, és ugye hát a Thunder Warriors meccsnek mindig van egy extra pikantériája azáltal, hogy a Kevin Durant a Thundert hagyta itt azért, hogy a Warriors-ban a gyűrűket nyerjen, hát eddig ez bejött neki.
Egyet már nyert, lehet, hogy most idén nyernek még egyet, sőt, most erősítettek is DeMarcus Cousins-zal, ő érkezett most New Orleans-ból, ha jól tudom, Pelicans-tól, úgyhogy elég erősek idén
úgyhogy
is.
Úgyhogy tényleg, hát igazából egy All-Star kezdőötös ki tudnak állítani a pályára.
Egy All-Star kezdőötös, így bárhogy nézem.
Úgyhogy nehéz dolga lesz bárkinek, főleg úgy, hogy a tavalyi döntős a Cleveland Cavaliers-től eljött a LeBron James a Los Angeles Lakers-be, úgyhogy a legnagyobb rivális meggyengült, talán a legnagyobb bár aki nézte a döntőket, elődöntőket, az talán azt mondhatja, hogy a Houston Rockets az talán nagyobb trónkövetelő lehet idén, még úgy is, hogy ugye egy főcsoportban vannak.
Hát LeBron szerintem sose lehet leírni az a kaliber, aki hátán vitte mind a Miami sok éven keresztül, mind a Cavs-et az utóbbi időben, mindig elvitte ő döntőig. Nyilván most a nyugati csoportban lesznek, ami nem piskóta, de már az előszezonban is lehetett látni, hogy valami komoly készül ott. Sőt, most nincs is rajtuk az a nyomás, mint ami rajta szokott lenni LeBronon. Amikor aláírt a Lakers, az akkor mondták, hogy adnak neki időt, ő is azt mondta, hogy ad időt a csapatnak, hogy összeraknak egy olyan keretet, amivel ütőképesek lehetnek. Lehet, hogy ez a nyugodtság, ez a türelem, ez egy olyan kémiát tud kialakítani, amivel lehet,
igen, hogy nem lesz folyamatos teljesítmény.
Nem lesz nyomás most LeBronon, akkora, mint korábban.
Abszolút, ez a LeBron-Lakers házasság nagyon jól működött.
És érdekes adalék, bocsánat Áron.
Semmi gond, már megszoktam.
Hogy ugye a héten játszottak előszezon mérkőzést, és a Los Angeles Lakers 123-113-ra elverte a Golden State Warriors-t. Persze ez még előszezon, ebből nem lehet levonni következtetéseket, de hát talán a Lakers szurkolók azok reménykedtek, vagy inkább már így mondom, hogy LeBron szurkolók, mert szerintem ők többen vannak Magyarországon, mint a
hát
Lakers
most
szurkolók.
Most jól egymásra találtak.
Igen. Két divat szurkolói csoport egy igazi fúzióval, de ilyet nem mondunk. Tehát bármi megtörténhet.
Igen, ami még a Los Angeles Lakers mellett szól, az edzőjük, Luke Walton, ő a Golden State-nek volt több éven keresztül segédedzője, úgyhogy ő tudja azt, hogy hol lehet megfogni őket, tudja azokat a kicsi dolgokat, amikből előnyt tudnak kovácsolni.
És szerintetek van olyan csapat az NBA-be, akitől nem várnánk, hogy oda kerülhet a végén, és okozhat meglepetés, van egy ilyen megbúvó sleeping csapat, vagy pedig itt az NBA-be az elmúlt években mindig van egy favorit, és általában a favorit
hát
szokta nyerni a bajnokságot.
Hát itt az elmúlt 5 évben a Golden State az elég erős.
A kérdés számomra csak az, hogy a nagy döntőbe ki fog bejutni a Golden State-en kívül, a keletről, a keleten a 76ers, vagy a Celtics, tehát igazából...
Hát, kicsit a másik...
A Celtics az jó lehet idén egyébként, meg én még a Raptors-ra leszek kíváncsi, ugye Kawhi Leonarddal nem tudom, hogy mire lesznek képesek, de ez egy óriási kérdője, hogy lesz-e kedve játszani, komolyan veszi ezt, hogy ő most ott Torontóba fog...
Szerintem egy pár hónapon belül kiderül, hogy mi
a Torontó
képesek.
Nem volt annyira kiemelkedő csapat azért az
alapszakaszban jó volt a Torontó mindig.
Én még a San Antonio-ra vagyok kíváncsi. Teljesen új alakult a csapat, elment Tony Parker, Ginobili visszavonult.
Hát ez pont inkább a negatív irányban.
Hát ez az, teljesen lehet, hogy nem jutnak be a rájátszásba hosszú évek után.
De pont ez lenne egy ilyen kérdésem, mert hogy az NFL-t, a másik nagy amerikai sportot azért szeretik, mert ott nagyon kicserélődik a playoffnak a keretei, sokszor a titkos esélyes nyer, az NFL-ben mindig vannak nagy meglepetések, NBA-ben meg kicsit kevésbé látjuk azt, hogy olyan csapat nyerné a bajnokságot, vagy jutná el a nagy döntőig, aki úgymond nem számítunk rá, vagy tavaly nem szerepelt jól, nem annyira cserélődik ki az élgárdák az NBA-ben, mint az NFL-ben.
Igen, több idő felépíteni egy ütőképes csapatot, már csak azért is, mert a döntőkben hát vagy így a rájátszásban minden összecsapást azt 4 győzelemmel kell megnyerni.
Nem egy
meccses nyer. Ugye ez az NFL-ben elképzelhetetlen, mert annyit nem bírnak a játékosok, de az NBA-ben meg tudják csinálni, hogy 4 győzelmet kell, úgyhogy hosszú távon kijönnek ezek. Tehát nagyon nagy meglepetések. Szóval, hogy a gyengébb csapat 4-szer nem tudja legyőzni általában az erősebb csapatot. Mert amelyik csapat le tudja másikat győzni 4-szer, az valószínűleg erősebb.
Hát ez abszolút így van. Ez nagyszerű matek.
Ezért vagyok itt.
Köszönjük. Az én sportmomentumom a héten, az pedig a magyar válogatott.
Ami miatt érdekes lehet talán ez a meccs az Orbán Villének a bemutatkozása. Kíváncsiak nagyon, hogy fog szuperálni ez a védelem. Tudjuk, hogy az olaszok azok nagyon jó védelmeket tudnak összerakni. Lehet, hogy ez volt az utolsó alkotóelem, ami hiányzott.
Hát Marco Rossi is, reméljük, hogy a válogatott a jó formáját tudja folytatni, és tud fejlődni a válogatott, és akár tovább is juthatunk, hogy szurkoljunk a válogatottnak. Nagyon köszönjük, hogy minket hallgattatok, köszönöm, hogy Erik és Márk itt voltatok. Most búcsúzik a Tribün csapata. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.